Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomba is, igaz, hogy csak páron vagyunk, de legfőképpen a számítógépek és az internet előtt, akik ma nagy csütörtökre összegyűltünk, hogy emlékezzünk az utolsó vacsorára, és készüljünk az ünnepi alkalmakra a lélekben, és Isten tiszteletével. Az ige hirdetésre készülve hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hódolattal állunk meg most előtted, és várunk a te szavadra. Sajnos nem tudunk fizikai, valóságos közösségben jelen lenni és együtt lenni, de hisszük és valljuk, és érezzük, hogy szent lelked által szétszórva a virágban, az internet segítségével is egy közösséget alkothatunk, és egy asztalnál ülhetünk. Szent lelkedért könyörgünk, hogy ilyen módon is kös minket egybe. Erősíts meg a köztünk lévő közösséget, a gyülekezeti tagok közötti szeretetet és harmóniát, és add, hogy addig, amíg messze kell egymástól lennünk, ne távolodjunk el valójában. Szent lelkedért könyörgünk, hogy segíts minket, hogy ezen az ünnepen is újra veled közösségben és egymással is közösségben lehessünk. Szent lelkedért könyörgünk, hogy minden félelmet, bajt, gyászt, mindazt, ami tőled eltávolíthat, vagy a félelmeinket növelheti, vagy a kétségeinket, azokat mind most letehessük, egyszer és mindenkorra. És megerősítve a te igéddel, megerősítve a te akaratoddal, tudjunk tovább menni. És így kérünk, hogy szent lelked segítsen minket, hogy minél inkább a holnapi és az azt követő napokban átéljük és megéljük azt az örömöt, amit a te váltság, halálod és feltámadásod a mi életünkbe hozhatott. Ó, Úrunk, kérünk, hogy figyelj most ránk, hogy ne kalandozzon el a tekintetünk és a figyelmünk, hogy ne vonják el az otthoni dolgok, hanem tényleg tudjunk figyelni a te szavadra. Szent lelkedért könyörgünk, hogy légy most mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Istennek igéje, hogyan megvan írva Máté evangéliumában. A tegnapi estén is ebből a történetből olvashattunk egy részt, és most ezt folytatjuk Máté evangéliumának 26. fejezetéből, a 26. verstől a következőképpen. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte. A tanítványoknak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat, és hálát adott, nekik is adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőnek ebből a terméséből, a manapig, amelyen majd újra iszom veletek atyám országában. Hozzáolvasom még a korintusi levélből, ahol ismert módon megvan írva a szereztetés ige, a 26. verset, az első korintusi levél 11. fejezetéből a 26. verset, ami így hangzik: mert valamennyiszer esztitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ez a gondolat, amiről ma különösképpen is szólni szeretnék közöttetek, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvéreim, az úrvacsora az egy ismert vallásos cselekmény, mégis hihetetlen sokféle vélemény van róla. Az egészen kezdetöktől kezdve, amikor a kortárs rómaiak akár azt is gondolták, hogy embert vért vagy gyerekvért isznak, ami egyébként ma is itt-ott felüti a fejét, egészen odáig, hogy a római katolikus felfogás szerint valóságosan átalakul a kenyér és a bor Jézus testévé és vérévé, egészen addig, hogy a protestánsok, az evangélikus és a reformátusok, Calvin és Luther követői azért nem tudtak megegyezni egymással, és azért nem tudtak egységbe maradni, mert pont az úrvacsora értelmezésén szakadtak el. Egészen odáig, hogy vannak közösségek és gyülekezetek, ahol az úrvacsora fegyelmi eszköz. Amennyiben valaki vétkezik, az úrvacsorát vonják meg tőle, egészen addig még bűnbánatot nem gyakorol. Láthatjuk, hogy az úrvacsora az egyik legmegosztóbb, az, ami legjobban széttörezi sajnos a gyülekezeteinket, a keresztényeket, sőt, a kívülállók számára is talán úgy tűnik, hogy valójában a keresztények között nincs is egység. Mégis ennek ellenére az úrvacsora az, ami leginkább összeköt bennünket. Olyan mértékben és olyan nagyívelően köt össze minket az úrvacsora közössége, amit néha fel sem fogunk, fel sem mérünk, hogy mekkora ajándék és mekkora kegyelem, amit Isten nekünk ezzel az asztalközösséggel adott. Hiszen nem csak ez a 12 apostol ülhetett, vagyis tanítvány ülhetett le Jézussal 2000 évvel ezelőtt egy asztalhoz, egy ünnepi asztalhoz, hanem ahogy Pünkösd után olvashatjuk is, a legelső cselekmény, amit a legelső keresztényekről is leírtak, a kenyér megtörése, ami arra utal, hogy kezdettől fogva Jézusnak ezt a parancsát, amit felolvastam most nektek, komolyan vették, hogy ez az, ami őket meghatározza, ez az, ami Krisztussal összekötheti őket. És egészen máig tart ez az asztalközösség, hiszen hónapról hónapra, ünnepről ünnepre, különböző alkalmakkor mi is élhetünk az úrvacsora közösségével. És hiszük és valljuk és reménykedünk, hogy gyermekeink, unokáink és azok leszármazottai is majd élhetnek ezzel. Láthatjuk, hogy az úrvacsora időkön át összeköti az embereket, bármelyik korban éljenek. De az az örömteli hír, hogy nem csak ilyen módon köt minket egy közösségbe az úrvacsora, hiszen a Vatikántól az afrikai közösségekig, vagy akár a magyar protestánsok, bármilyen felekezetűek számára enélkül nem létezik kereszténység. Az úrvacsora nélkül nincsen igazi gyülekezet, az úrvacsora nélkül szinte nincsen igehirdetés. De nem csak az istentiszteleti alkalmak, hanem egyes csendes hetek, vagy ifik, vagy olyan lelki programok kolostorokban, ahol szintén Isten igéjét minél jobban elmélyedve látják. És megrendítő az a tény is, amit mondjuk gulágot megjárt, vagy börtönt megjárt, akár katolikus papok, vagy református lelkészek mesélnek, hogy próbálták az úrvacsora közösségét megélni szörnyű, börtön és szorongató helyzetekben is, mert ez az, ami számukra reménységet adott. Az úrvacsorai asztal az, ami minket egy asztalhoz ültet. Néhány évvel ezelőtt a református egyháznak volt egy ilyen plakátja, és nekem ez nagyon tetszett, az 1%-os plakát, ahol egy hosszú asztalon kicsit emlékeztetett Leonardónak a festményére, különböző csoportú emberek voltak. Volt drogosok, öreg otthon lakói, örökbefogadottak, fogyatékosok, és középen nem Krisztus ült, hanem ott volt az úrvacsora jelképe, a kenyér és a bor. Egy asztalnál ülünk. Ez volt a mondat. És szerintem nem is ez volt a lényeg, hogy az 1%-ra felhívja a figyelmet, hanem ez a plakát hihetetlen módon magát az evangélium lényegét hirdette azoknak, akik talán nem is tudnak, vagy nem is értik azt, hogy miről szól ez. Egy asztalnál ülünk. Jézus Krisztus egy asztalhoz ültet minket, bármilyen korban éljünk, és bármilyen felekezethez is tartozunk. És a mai témánk és a mai gondolataink e körül van, hogy ez az asztal nem is akármilyen asztal, hanem ez a reménység asztala, ez a remény asztala. Tegnap arról beszélt az igehirdető, hogy a Páska ünnepe kapcsán ültek le egy asztalhoz a tanítványok Jézussal együtt. Arról gondolkozhattunk és arra emlékezhettünk vissza, hogy ez a Páska milyen módon vált az izraeliek számára, a zsidók számára a szabadulás és az identitás részévé. Hogy ezt nem lehetett elszalasztani, mert hogy ez újra és újra emlékeztette őket a szabadulás élményére. És még sok minden másról is volt szó, érdemes visszahallgatni majd. Ma egy kicsit tovább lépünk azt, hogy Jézus ezt az alkalmat, ezt a rendkívül fontos alkalmat milyen új üzenettel és új távlatokkal tölti meg. Új üzenettel és új távlatot nyit a szabadulás élményének értelmezéséhez. Hiszen a szabadulás volt az az élmény, ami az izraelieket leginkább meghatározta. És itt nem csak a Páska vacsorára lehet gondolni, hiszen utána még sok-sok ellenséges háborúból vagy fogságból kellett kiszabadulnia a zsidóságnak, nem csak az ókorban, hanem történelme folyamán sokszor. De Jézus itt, az asztalközösségben, a búcsúzásakor a szabadulást és az áldozatot egy teljesen új tartalommal tölti meg. Nem visszaemlékezik, nem visszafele mutat, hanem előre mutat. A saját áldozatára. Nem a bárány áldozatáról beszél, vagy mond el több dolgot, vagy mélyít el a tudást, amiről beszéltünk, hanem egy más áldozatra mutat előre, a saját áldozatára. Arra az igazi és végleges áldozatra, ami által valódi szabadítás és szabadulás lehet. És ez már nem csak Izrael számára, hanem mindenki számára nyitott. Egy új távlatot és egy új lehetőséget ad a reménység asztala, hogy ez a reménység nem csak a zsidóknak adatik, hanem mindenkinek, aki ezt majd elfogadja. Reményt ad és jövőt mutat. Ez az asztalközösség azért is maradhatott fent, és ezért is maradhat meg, nem csak mert Jézus ezt várta a tanítványaitól, és ezt híven és hűségesen továbbadjuk, hanem azért, mert enélkül az asztalközösség nélkül valójában nem értelmezhető a kereszténység. Mert ez a remény, amit ő itt ad a tanítványoknak és nekünk is, ez nem az a remény, amiben sajnos sokszor gondolkodunk. A héten a gimnáziumban, igaz, hogy online órákon, amik tartottam, pont erről beszélgettem a diákokkal is, hogy hál' Istennek ez a remény nem az a görög filozófiai remény, amit mi is emlegetünk, hogy hát a remény hal meg utoljára. Ez az az utolsó, végső dolog, amikor már én mindent megtettem, a környezetem is már mindent megtett, és akkor mint egy ilyen sorsszerű valami, hát ha történik, hát ha jó fordulatra jön. Ez nem az, ami csak megmaradt. Nem ez a végső szalmaszál, hanem ez teljesen más. Jézus, amiről beszél, vagyis akiről beszél saját magáról. Itt már a remény nem egy utolsó kapaszkodó, hanem egy személy, aki jön. Egy személy, aki minket megmenthet saját maga. A böjtre készülve is volt erről szó, hogy Jézus, aki jön, aki eljövendő, aki itt van a mi életünkben. És ez az, amiről szól az úrvacsorának az ígérete. Szól persze természetesen az áldozatról is, de legfőképpen saját magáról, az ő személyéről, és arról a tökéletes egyszeri áldozatról, ami eltörli a páskát, vagyis új értelmet ad. Hiszen ezen túl nem évről évre kell a bárányt feláldozni, és ezzel újra átélni a szabadulás élményét és lehetőségét, hanem egy egyszeri, végleges áldozat gyakorlatilag megszabadít minket. És nem a külső keretekből, nem a külső fogságból, amit Egyiptom jelképezett, hanem a belső fogságból. Ennek a látható jele a kenyér és a bor. Kenyér Krisztus teste, és bor Krisztus vére. Sokszor elgondolkozom, hogy milyen tökéletes és milyen gyönyörű jelképeket választott Isten. Egy sokkal inkább elérhetőbb és hétköznapi jelképet, mint mondjuk a bárány, vagy mondjuk a keserű füvek. Egy olyat, ami a mindennapjainkban is ott vannak. Kár elveszni azért ezekben a értelmezésekben, bár nagyon fontosak, hogy most akkor a kenyér az most csak jelölte, vagy átalakul, ugye, amin a római katolikus testvérek is veszekednek, vagy gondolkoznak. Inkább az a lényeg, hogy hálásan fogadjuk azt a lehetőséget, amit Krisztus ebben megmutat és elénk tár, és amivel minket táplálni akar. Ezért is gyönyörű ez a két jelkép, amit Jézus választ arra, hogy megértesse velünk az ő áldozatát. A kenyér és a bor, amelyek mindennapjainkban jelen vannak, és számunkra is teljesen egyértelműek, hogy ez a két élelmiszer, ez a két anyag valójában életünk két alappillére, alapvető élelmiszere is lehet. Hiszen kenyér nélkül valójában nem tudunk teljes értékűen, egészségesen táplálkozni. És a minőségi bor is adott esetben, persze természetesen megfelelő mértékben, egészséges és tápláló. És Jézus azt mutatja, hogy az ő áldozata, bár ugyan borzasztó és fájdalmas, ahogyan megtöretik az ő teste, és kiöntetik az ő vére. És ez hihetetlen módon át lehet élni, hiszen egy kovásztalan kenyér, amikor megtörik, sokkal inkább törik. Tehát amikor megtörte, teljesen más érzést adhatott, mint a mai puha felfújt kenyerünk. És a vörös bor, ahogyan folyik, tényleg az ember érzékletesen átéli, hogy ez olyan, mint a vérfolyás. De ennél még tovább mutat, hogy ez az áldozat bennünket táplálni fog. Nem olyan értemben, hogy először felvetettem, hogy ez egyfajta kannibalizmus, hanem úgy táplál, hogy Isten lelke által táplál. Hogy aki ezt a váltsághalált elfogadja, aki ezt megérti ezeknek a jeleknek a segítségével, és ezek a jelek részben eszközök. És Isten szent lelke adja azt, hogy ezek az eszközök számunkra hitben növekedést adjanak. És gyönyörűek ezek a jelképek, és szerintem ez a fantasztikus, hogy ezek bármikor és bárhol elérhetőek számunkra. És ez nem csak az úrvacsorai templomi közösségben. Sajnos az úrvacsora a részben az ókori visszaélések és egyéb történelmi folyamányok kapcsán egyre inkább beszorult a templomi térbe, a templomi liturgikus térbe. Sőt, mi protestánsok sem eljutottunk odáig, hogy talán túl ritkán is élünk ennek a lehetőségével. De az apostoli korban minden nap, minden összegyűléskor ugyanezt az asztalközösséget megélték. Őszintén szólva én nagyon irigykedem erre, hogy az asztalnál ülve kisebb-nagyobb családok, vagy több család összegyűlve minden étkezésük erre futott ki. Persze ennek is megvoltak a maga hátrányai, és sajnos a korintusi levélben pont azért van leírva a szereztetés ige, mert a korintusiak visszaéltek vele, nem jól éltek vele. És mi most behoztuk ezt az Isten tiszteleti térben, és jól van ez így, de nagyon sokszor pont ezért nem is élhetjük át, vagy talán nehezebb átélni azt a csodát és azt a reménységet, amit Jézus elénk tár. Én ma úgy érzem nagyon sokszor, hogy sokkal inkább a bűnbánatra, az áldozatra, a saját magunk sajnálására helyeződik a hangsúly, miközben ez a reménység és az öröm vacsorája. A reménységé, hogy a halállal nem ér véget a mi életünk. A reménységé és a biztos tudaté, hogy az élet nem csak az, amit látunk, hanem az életünk folytatódik abban a mennyei Jeruzsálemben, amire Jézus is utalt az utolsó vacsoránál, hogy majd az Atyám országában, na majd ott folytatjuk ezt az étkezést. Ott iszunk újra, és ott eszünk újra. Hogy ez még kibővül, ez a mennyei közös lakoma, ez a mennyei mennyegző erre mutat, erre a reménységre mutat minden egyes úrvacsoránk. És persze nagyon fontos, hogy elsirassuk a bűneinket. Nagyon fontos, hogy átéljük annak a szabadulását, hogy a halálból felszabadulunk. De sokszor elgondolkozom magammal szemben is kritikusan, hogy vajon a reménység is bennünk van-e. Annak a reménységére, amire itt utal Jézus Krisztus az utolsó vacsorakor. Az ő szavai, remény eszközei, hogy nem kell félnünk. Nem kell félnünk semmilyen körülmények között. És azt láthatjuk az egyház történetében is, az egyház történelmében is, hogy az emberek számára az úrvacsora újra és újra erőforrást, reményforrást jelenthetett arra, hogy tovább lépjenek. Ez az, ami mindenki számára talán még érthetőbb, mint maga az ige hirdetés is. Szűcs Ferenc professzor úr mondta egyszer, hogy a látható ige, a sakramentum, az úrvacsora az, ami még érthetővé teszi azt, amiről szólt Jézus, amiről szól az ő kereszthalála és váltsághalála. Az, ami által talán még érthetőbb lesz, amit tanítunk is a konfirmációkor, hogy ahogyan táplál a kenyér, úgy táplálja mi életünket. Így ad nekünk örök reménységet. És így ad nekünk, így lehet az üdvösség eszköze az úrvacsora. És végezetül pár gondolatot szeretnék arról szólni, hogy mit jelent ez ma nekünk. Mit jelent ma az úrvacsora? Egyrészt azt, hogy becsüljük meg újra és újra gondolkozzunk el azon, hogy mekkora ajándékot és lehetőséget kaptunk azzal, hogy Jézus egy asztalhoz hív bennünket. Hogy mekkora lehetőség és megtiszteltetés az, hogy egy asztalhoz ülhetünk. Ha az új szövetségre gondolunk, Jézus nagyon sokszor egy asztalnál, asztalközösségben tanít, és beszélget emberekkel. Pont ez az, ami megbontránkoztatja a farizeusokat is, hogy bárkivel leül egy asztalhoz. És ezek, amikor egy asztalnál ül velük, gondoljunk Zákeusra, ezek mindig azt jelentik, hogy akik vele egy asztalnál ülnek, azoknak megváltozik az életük. Lehet, hogy Jézus bárkivel leül egy asztalhoz, Zákeus, bűnös asszony, de azok soha nem úgy kelnek fel, ahogyan leültek. Azoknak megváltozik az életük. Ez az első, ami számunkra fontos lehet, hogy minden egyes úrvacsora lehetősége újra az, hogy újat kezdjünk, hogy megújuljunk. Ezért is becsüljük meg minden egyes lehetőségét. Becsüljük meg azt, hogy ez a gyülekezeti életünkben mindig ünnepélyesek és nagyon szép alkalmak. Hogy ezáltal átélhetjük a közösséget. Nekem nagy fájdalmam, hogy bár nagyon jó, hogyha nagy gyülekezet van, de amikor így végül sorba kell állni, nem éljük már azt, hogy tényleg egy asztal körül ülünk, de akkor éljük meg annak az örömét, hogy olyan sokan vagyunk, hogy sorba kell állni. Éljük meg annak az örömét, hogy ebben a reménységben nem vagyunk magányosak. Hogy ez a reménység nem csak nekem adatott. Sokszor beszélünk úgy arról, hogy a személyes megváltóm, az én üdvösségem. És ez persze a döntésig igaz is. De a döntés után ez már egy közösségi vallás. Nincsen ennél közösségibb hit, mint a kereszténység. És ez a Krisztus követése. És ha van valami, ami kifejezi, akkor ez az asztalközösség, hogy ehhez az asztalközösséghez, mint említettem, bárki járulhat. És ez ma is ugyanolyan felszabadító, mint Jézus korában. És végül maga a szimbólumok, amik mármikor elérhetőek. A kenyér, amihez akár reggel este is érünk. Mit jelent ma ugye az úrvacsora? Az, hogy bármikor, amikor kenyér kerül a kezünkbe, valószínűleg bor az azért ritkábban, akkor emlékeztethet minket arra, hogy van reménységünk. Engem nagyon megragadott az jó pár évvel ezelőtt, amikor édesapám egy betegség miatt az egyik kezét már nem tudta jól használni, és hazajött a kórházból, és én nem is gondoltam rá, hogy ez neki krondot okozhat, és azt mondta, hogy hát törjem meg a kenyeret, mert így nem tud ezzel hirtelen mit kezdeni. És amikor így megtörtem ezt a szeret kenyeret, akkor így bevillant Jézusnak az utolsó vacsorája. És akárhányszor azóta, akár neki, vagy a gyermekeimnek szüksége volt erre, vagy akár magamnak is, mert a kenyérhéja esetleg túl kemény, minden egyes alkalommal eszembe jut. Az úrvacsora mit jelenthet ma nekünk? Gyakorlatilag az, hogy Isten adott egy olyan jelet a mi kezünkbe, amit minden nap újra és újra emlékeztethet minket. Hogy az úrvacsora nem annyira alkalmi és nem annyira esetleges, mint amennyire a gyülekezeteinkben megéljük, hanem Isten adott egy olyan jelet, amivel újra és újra közelebb kerülhetünk hozzá, hálát adhatunk, és megerősödhetünk abban, hogy van reménységünk. És főleg most, ezekben a napokban, amikor nem élhetjük át a valóságos közösséget, amikor nem állhatunk itt majd körbe az asztal körül, és nem állhatunk sorba a jegyekért. Ennek ellenére az úrvacsora közössége biztosíthat minket, hogy van szabadulás. Hogy az úrvacsora így is a templomon kívül is újra létezhet és létjogósultságot adhat. Független a külsőségektől, a szabadságtól, a lehetőségtől, egyetlen egytől függ, Isten szent lelkétől, hogy Isten lelkét segítségül hívjuk-e abban, hogy ebbe a közösségbe újra beléphessünk. Ebben a járványos helyzetben tavaly már sor került ilyenre, hogy otthon vegyünk úrvacsorát. És számomra ez óriási élmény volt, amikor ezt otthon közösen átélhettük. Valahogy azt éreztem, hogy ehhez az ókori közösséghez újra közelebb kerülünk, hogy az otthonainkban is élhetünk ezáltal, és ettől még jobban átélhetjük azt, hogy nem vagyunk egyedül. A reménység ott van a mi otthonainkban. És most is buzdítok mindenkit arra, hogy merjen, ne csak hogy merjen, hanem örömmel vegyen részt otthon, ilyen módon is az Úr vacsorában. Ilyen módon is erősödjön meg abban a reményben, amiben, akiben bízhatunk. Jöjjünk rá arra, hogy a remény számunkra aki, maga Jézus Krisztusban. Nem az utolsó szálmaszál, nem az oltások, nem a különböző rendelkezések, hanem a remény aki. Aki feláldozta önmagát, aki hagyta, hogy megtörjék a testét, és kiontsák a vérét. Ő a mi reménységünk. Ő az, aki újra és újra emlékeztet rá, hogy vele közösségben lehetünk. És az úrvacsorai jegyek, akár a templomban találkozzunk vele, vagy akár a személyes életünkben, újra és újra erre emlékeztessenek minket, amit Máté evangéliumában is mondott Jézus, hogy ezt a közösséget nem itt és most zárjuk le, hanem ennek lesz folytatása a mennyei Jeruzsálemben. Ez az egyik nagy üzenet, amit a mai nagy csütörtök estén én megértettem, és szeretnék továbbadni. És a másik pedig a korintusi levélből, hogy mindenről beszélnünk kell. Az úrvacsora közössége nem csak arról szól, hogy én tudom, hogy van reménységem, hanem mindenki tudja, hogy van reménysége. Amikor az úrvacsorával élünk, azt mondja Pál apostol, azt hirdetjük, hogy van reménységünk, aki jön. Róla szólt az egyik bőti Isten tiszteletünk is. Minden úrvacsorát éljünk meg úgy, nem csak abban az önző szemponttal, hogy én táplálkozom, hanem az úrvacsora vételével hirdetem mások számára is, hogy van reménységünk, aki jön, aki eljövendő, aki megmenti a mi életünket, megszabadít minket a gonosztól, megszabadít a haláltól. Ezzel az örömmel készüljünk nagy péntekre és a feltámadás ünnepére. Amen. Válaszoljunk imádságban Isten szavára. Mennyei édesatyánk, hálát adunk és magasztalunk azért, hogy a te fiadban élő, valóságos reménységet adtál nekünk. Köszönjük főleg ezekben a napokban, amikor annyira ránk zúdul a reménytelenség, amikor a járványban olyan sokan megbetegszenek, amikor egyre inkább a zavarodottság és a félelem, a szorongás lesz úrrá az embereken. Kérünk, hogy ebben a zavarodottságban te erősíts meg minket. Te erősíts meg a reményteljes igékkel, szavakkal, és legfőképpen avval, hogy itt van húsvét ünnepe. Annak a megtapasztalása, hogy a halál legyőzetik a te fiad feltámadása által. Hogy van, aki mindazt elhordozta, ami ennél még szörnyebb és megterhelőbb, mint egy járvány, vagy bezártság, vagy maszkviselés. Hogy mindazt, ami ennél még szörnyebb, még tragikusabb, még fájdalmasabb, mindazt a te fiad elhordozta helyettünk és értünk. És köszönjük, hogy ezáltal bizonyságunk lehet arról, hogy van feltámadás, hogy van örök élet, hogy van az életnek gyógyulása, hogy van a betegségből gyógyulás, és van a gyászból, a fájdalomból való megvigasztaltatás, hogy van a magányban, aki vigasztal bennünket. Az egyedül létben mégis ott vagy fiad által, a Szentlélek által velünk. Urunk, köszönjük, hogy ilyen módon is gondoskodsz rólunk. Kérünk, hogy ne veszítsük el a reménységünket. Ne veszítsük el olyankor, amikor úgy érezzük, hogy már mindennek vége. Amikor talán olyan embereket vesztünk el, akik nagyon fontosak voltak. Úgy kérünk téged a gyászolókért, a betegekért, azokért, akiknek esetleg a családtagjaik úgy vannak kórházban, hogy meg se tudják látogatni, fogalmuk sincs, hogy mi van velük. És hálát adunk és magasztalunk azokért, akik már meggyógyultak. Köszönjük azt a rengeteg életet, amit megtartottál. Köszönjük azt a sok gyógyulást, amit megmutattál nekünk. Köszönjük azokat az embereket, akik komoly áldozatokat vállalnak azért, hogy sokak megmenekülhessenek és meggyógyulhassanak. Köszönünk mindazt, amit Szent Lelked által véghez viszel ebben a világban. És hálát adunk mindazért az örömért és lehetőségért, amit szintén te biztosítasz. Köszönjük az új életeket, az újonnan született gyermekeket a gyülekezetünkben. Köszönjük mindazokat, akik meggyógyultak. Imádkozunk azokért, akik hamarosan férjhez mennek, vagy megnősülnek. Köszönjük azt, hogy sok nyugdíjas, sok nagymama és nagypapa hamarosan találkozhat az unokáival. Urunk, nagyon sokáig is tudnánk sorolni mindazt, amiért hálát adhatunk. Kérünk, hogy erősítsd meg a szívünket, és nyisd meg a szemünket, hogy ne restüljünk meg a háladásban és az örömmondásban. És végezetül eléd visszük az egész anyaszentegyházunkat, a református anyaszentegyházat és minden keresztényt, és legfőképpen eléd visszük az úrvacsorai közösségeket. Urunk, kérünk, hogy minél többször és minél teljesebben, minél többen élhessünk ezzel a lehetőséggel. Urunk, kérünk, hogy az úrvacsorában minél többször láthassuk meg azt, hogy te vagy az élő reménységünk, aki által élhetünk. Így táplálj minket fizikailag és lelkileg is. Így áldj meg minket, áld meg a mi közelgő ünnepünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.